A húsvéti eseményben nagyon sokféle ember fordul meg, hallottunk az asszonyokról, akik elnémulnak, persze aztán később továbbadják a hírt, hallottunk az emosi tanítványokról, akik nem tudnak napirendre térni a történtek felett, és hát ismerjük a történet többi szereplőit, a hitetlen Tamást és a teljesen frusztrált Pétert, aki egészen háttérbe kerül, később persze aztán ott a Genezáreti tó partján ő is találkozva Jézussal új életet kap. Most a mai ünnepünkre egy látszólag kívülálló, egy távolabbi személy kerül elő, Pál. Az a Pál apostol, aki valószínűleg nem lehetett ott Jézusnak a kereszténél, de ott volt már István megkövezésénél, az első keresztjén vértanúnál, és aztán elindult, hogy ezt a fantom Jézust ezt üldözze, ugye, mert ő nem hitte a feltámadást, és hát találkozott vele ott a damaszkuszi úton. Ehhez persze neki is meg kellett halni. Ott volt, mint egy halott az úton, ugye bevitték őt 3 napig, milyen érdekes, ő is 3 napig vakon, sötétségben élt, mint hogyha sírba lett volna zárva, és aztán föltámadt. És leírja a korintusi levélben, hogy aki nem hiszi Krisztus feltámadását, az minden embernél szánalomra méltóbb. No, hát én nagyon szeretném, ha most nek a Pál apostolnak ez a hite, ez sugározna ma át, ez venne át a mai prédikációból, így hallgassuk meg az ő általa megírt korintusi levél, első korintusi levél 5. rész 6. versétől a következőképpen terjedő szakaszt. Kedves korintusiak, illetve kedves erdőkertesiek, ezt még nem Pál írja, ezt én mondom, nem jól dicsekedtek ti. Hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti? Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, már megáldoztatott. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, lehet, hogy itt további magyarázkodásra lenne szükség, főleg az ifjúság miatt, itt a kicsi gyerekek valószínűleg nem tudják, hogy mi az a kovász, de anyuka mutassa meg otthon majd az élesztőt legalább, jó? Bár az nem egészen ugyanaz, és mondja el, hogy mire is való az. És lehet, hogy most a prédikációból úgyse fognak semmit különösebbet érteni, de jó, hogy itt vannak, mert majd lehet rá hivatkozni, tudod, kislányom, kisfiam, amikor te még kicsi voltál, akkor éppen erről beszéltünk. És amikor majd már a konfirmációra készülnek ezek a gyerekek, akkor már egészen képben lesznek. Szóval ne felejtsük el őket tanítani. De azért magunknak is idézzük fel, hogy tulajdonképpen miről is van itt szó. Arról van szó, hogy az ősi, régi zsidó hagyomány szerint a Páska ünnepre kovásztalan kenyeret kellett készíteni, ami csak lisztből, meg sóból, meg vízből készült, és ez egy nagyon, nagyon egyszerű, gyorsan elkészíthető étel volt. Nyilván az egyiptomi menekülés idején nem is igazán volt lehetőség arra, hogy megvárják, amíg meg kell a tészta. Azon kívül ott akkor kellett ugye a páska bárányt is levágni, és annak a vérével bekenni az ajtófélfát. És ez a páska ünnep volt az, amit évről évre megünnepeltek, ilyenkor tavasztáján, az első tavaszi hold tölte utáni szombaton ők, ugye mi pedig hát vasárnap. És ezt a hagyományt, ezt egészen Jézus koráig is tartották, sőt, vannak olyan csoportok, amelyek mind a mai napig tartják. Pál apostol egy pogán gyülekezetben, egy teljesen szekularizált gyülekezetben, Korintusban próbálja meg ezt a dolgot értelmezni. Ott is vannak a gyülekezetben zsidók, akik tudják, ismerik ezt a páska hagyományt, és ott vannak az utcáról betévet rabszolgákból, meg nem tudom miféle római, meg görög polgárokból lett keresztjének, akik megtértek, de valahogy nem egészen ment át. Az életformájuk nem változott meg. Valahogy úgy, mint ahogy ma is, ugye vannak hívő, Isten igétől megérintett emberek, de valahogy nekik már nem igazán megy az a hagyomány, amit mondjuk itt Erdőkertesen vagy a környéken, főleg tradicionális gyülekezetekben tartottak. Ahogy egy-egy húsvét ünnepre, hát az egész falu megmozdult és ment ünneplőbe öltözve. Most, ahogy jöttünk, hát egy-két munkaruhást és munkát végző embert láttunk inkább útközben. Jobb esetben éppen valamiféle bevásárlókocsival, bár úgy tudom, hogy zárva vannak a boltok. Nos, kedves testvéreim, ebben a helyzetben, egy ilyen helyzetben szól Pál apostol. Megint csak mondom, az a Pál, aki valamikor nagyon kemény vonal a zsidó volt, aki a feltámadás és Krisztus ellen volt, még az írmagját is ki akarta írtani ennek, nem rettente attól sem, hogy ezért üljön. Tehát vért apadt a kezéhez. Nos, kedves testvéreim, ez a Pál apostol végig járja a mediterrán vidéket, itt a kis-ázsiai gyülekezeteket, aztán később egészen Rómáig is eljut, és bizonyságot tesz a hitéről. Kedves testvérek, ilyet csak az tesz, akinek ez nem egy halott tanítás, hanem ez egy élő valóság. Aki az élő Krisztussal találkozott, azt nem lehet elhallgattatni. Az megy és mondja. Azt nem lehet beszorítani különféle rendszerekbe és ideológiákba. Az hitet tesz arról, ami a valósággá lett a számára. Krisztus feltámadt, élek többé, nem én, hanem él bennem a Krisztus, mondja az apostol. Na, ezek után, most már talán kicsit jobban képbe vagyunk, ez a Pál apostol a korintusi gyülekezetben, egy nagyon vegyes helyzetben, ahol bizony sokféle bűn került elő, és ebben a fejezetben is, ebből ahol a kiragadott két verset olvastam, ebben is arról beszél, hogy a gyülekezet helyt adott a paráznaságnak, mégpedig egy elég különleges, extrém hát gondolkodásnak. De ha valaki elolvassa a korintusi leveleket, akkor látja, hogy Pál nem győz takarítani. Annyi probléma van abban a gyülekezetben, hogy szinte meg is kérdőjelezzük, hogy ez egy őskeresztény gyülekezet volt? Ága testvérek! Ez egy pontosan olyan gyülekezet volt, mint a mai gyülekezetek, amelyek valahogy szinte egy ilyen új pogány környezetben egyszerűen nem tudják, hogy hogyan is éljék meg a hitüket. Ezek vagyunk mi. Beleértve magamat is, én is sokszor keresem itt a helyemet ebben az új világban, de talán sikerül megtanulni azt, amit Pál apostol a korintusi gyülekezetnek igyekezett átadni. Nem jól dicsekedtek. Ez a mondat, ez így egy kicsit úgy leforrázó, de hát a folytatás az, hogy dicsekedjetek jól. Nem a dicsekvéssel van baj, hanem azzal, hogy nem jól. Szeretünk dicsekedni, és ez helyén való is. Persze az öndicséretre szoktuk mondani, hogy az ugye büdös, de vannak dolgok, amikkel nem csak hogy lehet, de kell dicsekedni, amit föl kell dicsérni, az igazi értékeket. Az igazi értékeket azt a gyerekeinkbe bele kell dicsérni. Mondani kell, tudod, ez jó. Ez a jó, ez pedig a rossz. Mint hogy elvinnénk a gyerekeinket egy gomba felismerő tanfolyamra, és azt mondják, na látod, ez jó gomba, ez meg nem jó gomba. Így kellene dicsekedni, és hogyha megtalál egy jó gombát, és azt felismeri, hogy az jó, vagy a rosszat azt, hogy az rossz, akkor dicsérjük meg, hogy na látod, ezt jól csináltad. Ága testvérek, tegyük most ezt Pál apostollal, és ne sértődjünk meg, amikor ezt mondja először így az arcunkba vágja, hogy nem jól dicsekedtek. Szeretünk dicsekedni, de dicsekedjünk jól. Az igazi értékek számon tartása, ápolása, érvényre juttatása az helyes. A húsvéti ünnepkör kapcsán előkerülnek olyan hagyományok, szokások, amelyet sokan értéknek tartanak, mások viszont nem. Az ünnepi előkészületek kavalkádjában minden, és annak az ellentéte is előjön, megtaláljuk. Ki tud itt igazságot tenni? Melyik a jó gomba és melyik a mérgező? Annyiféle hagyomány, ősi hagyomány is, aminek, hát hogyha jól megkapargatjuk, semmi köze a húsvéthoz, első helyen sajnos az a nagyon kedves jószág, amit a gyerekek annyira szeretnek a nyuszi, semmi köze a húsvéthoz. De nem baj, nem ez az üdvösség kérdése. Az üdvösség kérdése valahol máshol van, és Pál apostol erre szeretné rávezetni a hallgatókat, és most bennünket. Ott a korintusi gyülekezetben tehát ugye találkozott ezzel a jelenséggel, és szinte felveti ezt a kérdést, hogy drága korintusi testvérek, mi kerül húsvétkor az asztalra? És már is itthon vagyunk, mert hát egy nagyon szerencsétlen értelmezés következtében mi a böjtöt húshagyókeddel kezdjük, és húsvéttal fejezzük be. Mint hogy ez lenne a lényeg. Elhagyjuk a húst, böjtölgetünk, persze, de hogy tesszük, de mondjuk, és aztán ilyenkor meg duplán bepótoljuk. Ennyi képmutatás van ebbe a mi böjtölésünkbe. Most nem akarom ezt ecsetelni, nem csak a miénkbe, a ramadán böjtölésben is ugyanez van, hogy nappal nem lehet tenni, de éjszaka annyit tehetsz, amennyit bírsz. A keresztény böjtölésben is vannak ilyen dolgok, hogy hát napjában háromszor ehetsz, egyszer jól is lakhatsz, de többször nem. Érezzük benne ezt a borzasztó mesterkéltséget, és tényleg talán az első, amit most helyre tehetünk Pál apostolnak a felszólítása alapján, hogy számunkra nem húsvét ez az ünnep. Még ha használjuk is ezt a szót, értsük alatta a feltámadást. Értsük alatta azt, hogy Krisztus feltámadt a halálból. Mondjuk ezt akár oroszul is, vaskra szénje, milyen jó az oroszoknak, mert amikor azt mondják, hogy vasárnap, akkor azt mondják, hogy hogy feltámadás, és nem húsvétot mondanak. Mindegy, a szavak mögött mi az igazi értelmet lássuk meg, ez a lényeg. Pál, mint egy nébih ellenőr, ellenőrzi a húsvéti terítéket. Ugye ilyenkor elhangzanak ilyen hírek, hogy hát a népi vizsgálatokat tesz, hogy melyik sonka az, amelyik jó, melyik az, ami nem, és hogy hát a tojások is megfelelő méretűek legyenek, stb. Nos, nyilván ez a népi dolga, csinálják úgy, ahogy ezt nekik kell. Nekünk viszont arra kell figyelni, hogy az ünnepi felhozatal a keresztény egyházban sem mindenestül fogyasztható. Vannak veszélyes, mérgező, akár halált hozó termékek is. Ezért tehát figyeljünk oda, mert ki, mint teríti asztalát, úgy eheti ételét, és úgy élheti, vagy veszítheti el az életét. Húsvéti teríték, ki, mint teríti asztalát, úgy eheti ételét, úgy tarthatja meg, vagy veszítheti el életét. Pál a régi kovászról beszél, ebben a levélben azokról a bűnös jelenségekről szól, amelyek megrontották a korintusiak életét valahogy úgy, mint valami rossz kovász, valami megromlott kovász, valami rossz erjedés. Mert a kovász az egy erjedést is előidéző eszköz, vagy anyag, és hát bizony sokszor éppen a romlást idézi elő. Gondoljunk viszont arra, hogy Jézus példázatában használja a kovász képét, amikor azt mondja róla, hogy az a kis kovász a tésztát megkereszti, az egész tésztát átjárja. A láthatatlan, de erőteljes hatású anyag, ami valami egészen nagyszerű új dolgot hoz létre. Valami nagyon-nagyon fontos ehető dolgot, a kenyeret, ami tulajdonképpen összefoglalója az életünk alapjának, a kenyér, a mindennapi kenyér. Kelesztés, ébresztés, hétre juttatás folyamata. Jézus erre utal. A kovásznak ez a feladata. Ébresszen, megkeleszen, fölkeleszen abból az alvó, nyugalmi állapotból, amiben élünk. Amiben úgy bele tudunk mi süppedni, mi keresztjének is, és úgy minden úgy megy a maga módján, csak éppen nem lesz belőle soha jó kenyér, nem sül ki belőle semmi jó. Ha ezt a folyamatot, ezt a keresztést, ébredést, a hitrejutás folyamatát megszakítja, beszennyezi valami idegen anyag, akkor bizony félre sikerül az életünk tésztája. Ez megromlott állapotot hoz létre ez a régi kovász, elhanyagolt, megromlott hitélet. Most kedves testvéreim, húsvétkor mi most így lássuk ezt a kérdést, ezt a dolgot. Pál tulajdonképpen nem a húsvéti ételeket veszi itt most sorra, hanem minket magunkat. Igazából nem az a kérdés, hogy mi kerül az asztalra, hanem hogy kik azok az emberek, akik megterítik a húsvéti asztalt. Milyenek vagyunk mi, akik ma ünnepeljük a húsvétot. Mi sül ki életünk tésztájából. Hadd mondjam ilyen egész modern kifejezéssel, mire gyúrtunk. Mire gyúrunk az egész életünkben? Mi fog kisülni ebből? Ugye ez nem mellékes kérdés. Lehet, hogy valaki most azt mondja, hogy hát itt prédikál a lelkész papol, mert ez a dolga, de ez a kérdés, ez nem prédikáció. Ez a te kérdésed. Mi sül ki az életedből? Mi lesz az életed tésztájában? Pál apostol szegezi nekünk ezt a kérdést. És most arra kérek mindenkit, hogy nem tudom, hogy ki hogyan készült erre a húsvétra, és most már nyilvánvalóan nem az érdekel engem, hogy kinek az asztalán mi lesz, és ki hol vásárolta be a sonkát, és milyen ízesítéssel, hanem a lelki asztalterítésed hogyan készítetted elő. Kérdezem, volt virágvasárnapod? Olyan értelemben is, hogy itt voltál egy héttel ezelőtt, vagy pedig olyan értelemben, hogy valamikor az életedbe bevonult Jézus. Volt-e valamikor virágvasárnap az életedben? Aztán menjünk tovább a nagy héten. Volt-e Betániád? Láttuk a Passióban, Betánia a Jeruzsálemtől néhány kilométerre levő kis falucska, ahol az a bűnét bánó asszony megkeni Jézus lábát. Könnyek között letette a bűnét. Letetted a bűnödet bűnbánó Magdolnával együtt. Aztán menjünk tovább. Volt nagycsütörtök éjszakád? Amikor az úrvacsora közösségében ott voltál Jézussal, talán a konfirmációd, amikor először vettél úrvacsorát. Talán egy emlékezetes úrvacsorai alkalom itt vagy másutt. Amikor úgy érezted, hogy te vagy az áruló, és kérdezted te is Júdással és a többiekkel együtt, én leszek az Uram, aki elárulnak? Fogadkoztál Péterrel, miközben Jézus az ő testét és vérét adta. És voltál az olajfák hegyén, mély álomba merülve, vagy hazug öleléssel és csókkal. És voltál a főpap udvarán, ahol félelemből megtagadtad Jézust, vagy ott voltál a tömegben, és vártad, hogy milyen szenzáció fog itt most kikerekedni. És volt nagy pénteked? Amikor hozsanna helyett feszítsd neked kiáltottál, vagy csak hallgattál vétkesek közt cinkosként. Voltál a keresztövében? Hallottad a hét szót? Az érted szóló hét imát a keresztről. És voltál-e a sírnál, melyet súlyos kővel zárt le a halálon túl is tartó gyűlölködés. És mentél-e húsvét hajnalán, szorongva az asszonyokkal. Átélted-e az üres sír döbbenetét? Kerested-e a magyarázatot a felfoghatatlanra Tamással együtt? Mentél az Emmausiak útján a reménytelenség felé, és visszatértél-e velük a kirobbanó öröm útján. És válaszoltál-e Péterrel Jézus háromszori kérdésére, szeretsz-e engem? Drága testvérek, így lehet fölkészíteni, így lehet fölkészülni az igazi feltámadási terített asztalhoz lelkileg. Az elmúlt héten, az elmúlt életedben, életünkben mi valósult meg ebből? Hogyan valósult ez meg? Ha ezen az úton járva készültél, készülsz mindig a húsvétra, akkor számodra mégsem húsvételezés lesz az ünnep, hanem a feltámadás csodáját fogod átélni. Egy csodálatos valóság, ha ezt átéled. tudnék róla beszélni. Egyéni életemből is. Ha úgy érzed, nem volt meg ez a kellő fölkészülés, akkor kezd el most újra teríteni a húsvéti asztalodat. Ebben segít nekünk Pál apostol. Ha igazi ünnepet szeretnél, takarítsd ki a régi kovászt. Legyen új tészta az életed, ez a megfelelő köret, a tészta, és legyen számodra a bárány Jézus, az áldozati bárány, az Isten báránya, a főfogás. Az Isten húsvéti terítékén, ami megújult életünk, tészta, a köret, és a főfogás, a bárány Jézus. És mindaz, amit a világ, vagy a megromlott kovászú egyház kínál, menjen a kukába. Miről is van szó? Hát, mondjuk az előételként már farsankor megjelent csoki nyuszik az üzletekben, aztán a babonás bőti húsvéti népszokások levesét találják fel nekünk, aztán főételként jön a Krisztus nélküli vallási rendezvények szemkápráztató vallási turizmus és egyéb ilyesmi, és végül következik a megújuló természet fantázia nevű gyümölcssaláta. Ezek mind jó dolgok, csak semmi közük. Ahhoz a húsvéthoz, ahhoz a húsvéti asztalhoz, amit az Isten terít elénk. Ez a régi kovásszal készült menü, melyet minden évben újra tálalnak nekünk, de ne etessenek meg minket bármivel, drága testvérek. Pál figyelmeztet. A régi kovász szokásaink éppen az ünnep lényegét veszik el tőlünk, az áldozati bárány Jézus Krisztust. A mi életünk a köret, amihez Isten adja a főételt, ezért mondja az apostol, hadd idézzem újra, takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, mert a mi húsvéti bárányunk a Krisztus már megáldoztatott. Romlott élet, romlott étel, fájdalmat, szenvedést, halált okoz. Jézus az elmúlhatatlan életet kínálja fel nekünk. Pál apostol sok-sok helyen ezt ajánlja nekünk. Erről tesz bizonyságot. Ez most nyilvánvalóvá lett a mi üdvözítőnk Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Dicsekedjetek helyesen, szóljon a húsvét a feltámadottról, szóljon a húsvét a feltámadásról, legyen a húsvét a te feltámadásod napja. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy te terítettél ma nekünk asztalt. És köszönjük, hogy mindenre volt gondod, leginkább arra, hogy ne elrontott étel és elrontott élet legyen a következmény. Kérünk téged, segíts most újra gondolni ezt az ünnepet, újra gondolni az egész életünket. Ébresz fel bennünket, serkents fel bennünket, és ragyogj fel nekünk, Krisztusunk. Amen. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen. Most pedig, kedves testvérek, az úrvacsorához készülve már a 308-as úrvacsora éneket énekeljük, mert hát Jézus terített nekünk asztalt, és mindenkit vár, aki szeretné ma valahogy újra teríteni az élete asztalát.